Pedig ebben az esetben nem a fölényeskedőknek van igazuk, akik a láthatatlan légióra épp úgy legyintenek, mintha Mikulásról vagy a Walpurgis éj boszorkányairól lenne szó. Rosszul teszik, ha legyintenek, mert a láthatatlan légió igenis valósággal létezett. Az egyetlen szellemhistória korunkban, amelyről akták, jelentések, sőt fotók is készültek, mégpedig hivatalos helyen, nyugdíjas alkalmazottak által. A história a marokkói katonai parancsnokság estéjén kezdődött. Ezt az estét voltaképpen az államtitkár tiszteletére rendezték. Ő excellenciája Párizsból érkezett rövid tartózkodásra, és az esté voltaképpen keret volt egy monstre kihallgatásra, hogy sokféle emberrel és sokféle üggyel foglalkozhassék az államtitkár, anélkül, hogy hosszú ideig kellene itt tartózkodnia. Vége az első kazetta első sávjának. És egy valcer közben a frakkos és egyenruhás urak. Mintha csak Betykáról beszélnének unatkozva, úgy mondják csendes mosollyal. Na igen, hiszen nem ártana egy operációs bázis. Semmi esetre sem kell erőszakoskodni, de bizonyára kedvezően fogadnák. Ha a sarkára állna a tábornok úr és bevonulna a gongutba. De hát ez nem parancs, jegyzi meg halkan felületesen az államtitkár. Azért egy hónap múlva a sorozatos kilengések arra késztetik a tábornokot, hogy bevonuljon. Dürien századossal az ellenkezője történik. Ő elgondolkodva cigarettázik az államtitkár mellett, egy díszpálma alatt a büfé sarkában, és azt mondja. Ott gyakorlatozom a jövő hónapban egy századdal Kinibalu király birodalmánál. Talán ellátogatnék hozzá, és egy szakaszt hátrahagynék helyőrségnek. Annak tálni? Kérdezi az államtitkár, és mosolyogva bólint egy csinos hölgy felé. Igen, ez az ember már sok gazságban vett részt. És paródiáját játsza az önálló királyságnak, ott a Szahara déli végénél. Most már követséget akar felállítani, és közben egy csomó csirkefogó fosztogatja a környéket ő felsége vezetésével. Ismerem az ügyeit, a helyőrségen közel van. Tudom, tudom, mondja az államtitkár, és megnézi az óráját. De hát csak úgy lehetne, ha... Biztosan röviden csatázni, leigázni egy néger törzset, tudja, hogy van az ilyesmi, felfújják. Viszont odadobni egy ezredet, üteget, utánpótlást, drága és lármás. Excellenciás uram, egy századdal elintézem, az a csirkefogó blöfföl. Nincs semmije, csak ravasz. Az államtitkár a cipője orrát nézte. Azt hiszi? Hogy Kinibalu nem kap fegyvert? És nincsenek katonai szakértői? Engedelmével, excellenciás uram, nincs. Kinibalu a világ legnagyobb szélhámosa. Pontos tervet dolgoztam ki, és mindent előkészítettem. Egy század katonával az Umbagin át pontonokat verek, és rajta ütésszerűen bevonulok az ős erdő felől. Karcsapás nélkül megkapom az országot. Nincs ott egy puska sem. Csaló, az a Kinibalu. Valaki megmagyarázta neki, hogy abból haszna lehet, ha önálló népek komédiáznak, és elhiteti, hogy fegyvere van. Még visszatérünk erre. Ha így van, ahogy mondja, ha valóban nem támogatják titokban más európai államok, akkor feltűnés nélkül megcsinálhatnánk. Sóhajtott. Fogalma sincs, hogy milyen szolgálatot jelentene. Nagy gondot okoz a kis ország. Fontos terület délkelet felé, és azon felül, szóval fontos lenne. De hát a hadsereg nem kockáztathat. Háborúba keveredni egy néger törzssel, ez blamás. Elnyomatásról lármáznának, ha nem lehet simán anektálni. Simán anektálhatjuk, excellenciás uram. Később az államtitkár egy tábornokkal beszélgetett. Igazán nagyszerű kis esté. Hallom, hogy Kanibalu király önállóságával baj lesz.
Előbb-utóbb, felelte a tábornok.
De óvatosnak kell lennünk, ennek a négernek fegyvere van. Támogatják. Egy blamást nem kockáztathatunk.
Teljesen az én nézetem. De vajon olyan feltevése ez, hogy szélhámoskodik?
És nincs semmije.
Ez Durien százados véleménye. Azt hiszem azonban, hogy ez a kitűnő katona túl temperamentumos. Ezért talán másképp látja a kissé, minden esetre a titkos szolgálattal feldolgoztatom. Ez néhány hónap, és akkor tisztán látunk.
Helyes, mondta az államtitkár. Semmi kockázat. Látszatát sem az erőszaknak. A katonák csak a gyarmatbirodalom védelmét szolgálják, és benszülött a rablótörzseket szállnak meg, de nem akarnak hódítani. Azért nagyon fontos lenne, ha ez a Kinibalu, mielőtt még kitavaszodik, valamiféle garanciát egy másik nagyhatalomtól kapna. Hiszen ha bekerül tagállamnak a népszövetségbe, akkor sikerül ilyen kapcsolatot találnia. És elveszett a számunkra. Nem lenne jó. Önálló ország a francia gyarmat közepén.
Őszintén szólva nem hiszem, hogy szélhámos. Értesülésem szerint fegyverei vannak.
Az államtitkár elkomolyodott. Ez baj. Vigyázni kell. És ez a százados ott közelben állomásozik. Azt hiszem túl temperamentumos.
Igen, Durien, talpik katona, de kissé heves természetű.
Egy csinos hölgy jött oda. A polgármester felesége. Ő excellenciája karonfogva a büféhez vezette a hölgyet. Később ő excellenciája elment a tábornok mellett, a vállára tette a kezét, és mosolyogva mondta. Nem jó, ha égő kanóc vigyáz a puskaporos hordóra.
Igen, igen, magam is gondoltam rá.
Az államtitkár továbbment. Később a tábornok belekarolt a századosba. Nagy feladatom lenne a maga számára. Mit szólna, ha megbíznám, hogy kifüstölje a rablókat a hegyekből? Ezért soron kívül előléptetnék.
Durien összeráncolta a homlokát.
Az én helyőrségem igen messze van. Atlasztól.
Kérheti, hogy helyezzük át Bú Malembe.
Én mindent szívesen megteszek önért. Köszönöm, tábornok úr. Én ezt a Kinibalut ott nincs mit tenni. Még provokáció esetén sem léphet fel ellene.
A szolgálataimmal nincs megelégedve, tábornok úr, természetesen áthelyezhet, de én
szó sincs róla. Önnek való feladatot találtam, de ha maradni akar.
Durien rossz kedvűen állt a helyén. Szeretett volna még egyszer beszélni az államtitkárral, de az est folyamán már nem nyílt alkalma erre. Amikor hazaért a szállására, parancs várta, amelyben úgy intézkednek, hogy karácsonykor esedékes 6 hónapos szabadságát azonnal megkezdheti, mert szolgálatait éppen decembertől kezdve nem nélkülözhetik. Ezért most június 12-től 6 hónapra felmentik a szolgálat alól, és december 10-én kell bevonulnia az ezredhez. Helyőrségbe gondolkodtak leváltásáról, és helyettese már is útnak indult.
Durien idegesen összegyűrte a parancsot.
Ez volt az államtitkár válasza. Eltávolítják a veszélyes helyről a kritikus időre. Miután kidolgozta a tervet, elkészítette a bevonulást. Ilyen előzmények után nem csodálhatjuk, ha Sir Oliver Yalland, Denham örökös grófja, az angol bank felügyelő bizottságának elnöke, A tércalagrend tulajdonosa, számos legnagyobb kitüntetés birtokosa, a londoni tőzsde elnöki tanácsának elnöke, az afrikai, ausztráliai és kanadai államvasutak egyik fő részvényese, és végül az Egyesült Francia-Angol Nyers Anyag Kutató Feldolgozó és Értékesítő Tröszt elnök igazgatója először életében kért valamit az államtitkártól, amit nem teljesítettek. Általában azt lehetne mondani, hogy Sir Oliver Yolland először életében kívánt olyasmit, amit nem teljesítettek nyomban. Hogy ez milyen megrendítő hatással lehetett a grófra, azt a fentiek után elképzelhetjük. Az államtitkár után Sir Yolland volt a legmagasabb vendég ezen az estéjén. Összesen 5 vagy 6 ember volt a világon, akikkel társadalmilag érintkezett. Azt mondják, kiváló pénzügyi és szervező zseni, de visszavonultsága miatt viclabba illően tájékozatlan. Állítólag lapokat sem olvas. Évek múlva derül csak ki, hogy teljesen sejtelme nincs a hangosfilm létezéséről. Mert talán életében sem volt moziban. Tánc, kártya, színház, napi politika, bűnügyek, botrányok, sportteljesítmények, találmányok ismeretlenek voltak számára. Csak ami éppen összefüggésben állt egy-egy üzleti ötletével, arról tájékoztatta magát. Shakespeare-t tudta könyv nélkül, de amikor egy ünnepségen bemutatták neki Goldsworthy-t, kiderült, hogy a legtöbb törvényszék elnökének nézte az írót, és utóbb sem tudta, hogy kicsoda voltak éppen. Író, szóval olyan izé, aki lapot szerkeszt. Á, könyveket, igen, hát ez nagyszerű. Lindbergh ezredestől megkérdezte, hogy fiatalember létére miért nevezik a levegő hősének, hiszen a világháborúban az amerikai pilóták alig vettek részt. Á, ó, csodálkozott, amikor a titkára közölte, hogy ez az ember átrepülte az óceánt. Úgy? Nézd csak, igazán derék, és hol? Amerika és Franciaország között. Csak ugyan? Hihetetlen, micsoda artista! Átrepülte! A feje teljesen kopasz volt és kissé hosszúkás. Vöröses szőke szemöldöke körül néhány nagy szeplő látszott. Jobb szemén vastag monoklit hordott, mert különben alig látott erre a szemére. Az orra kissé hosszúkás volt, és egészen a felső ajka fölé nyúlt, de nem görbén, hanem egyenesen, ami nemes paripákra emlékeztető hosszú formát adott az arcának. Csontos, széles válla és igen sovány hosszú combjai voltak, amelyeken, ha egymásra vetette őket, a legszűkebb nadrág is lengett. Fáradt, halk, rekettes hangon beszélt, továbbá kihajtotta és feltette a monokliát, ha valami problémája volt. Ez ritkán fordult elő, mert Sir Yolland keze nem csak a valóságban, hanem képletes értelmében is igen hosszú volt. Királyi lakosztályokon át távol-keleti főhadiszállásokig mindenhová elért. A vasút, a csatorna, a tenger, a bank, a levegő, az ég, a víz, a cement és a gumi. Szóval minden egy kissé Sir Yolland tulajdona volt ezen a világon. De legeslegelső sorban az olaj érdekelte. Tudta az ördög miért. Szenvedélye volt az olajkutatás. Van ember, aki vadászik, pedig nincs szüksége az állat húsára vagy bőrére. Így volt Sir Yolland az olajjal. Pénz, hatalom, hírnév nem kellett már neki. Volt elég, de leteríteni egy új forrást, társaságot alapítani, új részvényeket kibocsátani, ez volt a szenvedélye, ez érdekelte mindennél jobban. A kormányzó, az államtitkár és Pellier tábornok egy kis szalomban ültek össze Sir Yolanddal, aki nem szerette a diplomatikus kertelő zagyvaságokat, tehát azonnal a tárgyra tért. Egy kis szívességet kérnék önöktől.
Sir,
felelte az államtitkár, az ön érdekeltségei olyan áldozatot hoztak Franciaországért, amikor a frank zuhant, hogy ami módunkban áll, azt készséggel tesszük meg viszonzásul.
Igen, igen.
Az ember megtesz egyet-mást, szóval szívességet kérnék, ami voltaképpen nem is szívesség. Érdesüléseim szerint Szudán déli részében, az őserdőknél, ahol véget ér a sivatag. Urungi földjén Petróleum van.
Az államtitkár elcsodálkozott.
Szinte hihetetlen. Elég valószínűtlenül hangzik, de igaz. Senki sem hitte volna, hogy Afrikának ezen a részén olajokra bukkanjanak. Én kiküldtem oda embereket, és opciót szereztem a földekre. Na most kérem, excellenciád jól tudja, hogy az opció lejártáig bizonyítanom kell, hogy olajra bukkantam. Különben a kutatási jog előnyeit elvesztem, és ha ugyanott más később olajat talál, semmi közöm hozzá.
Ez így is van.
Egy sikertelen kutatás nem biztosíthat örök jogokat. Ha más később valahol talál olajat, abban nem részesedhet az, aki hiába kutat ugyanott, valami oknál fogva.
Tudom, tudom, ami petróleummal függ össze, azt engedelmével mind tudom.
Na most kérem, az én opcióm néhány hét múlva lejár. Találtam olajat. Sikeres próbafúrást végeztettem, erre egy benszülött rabló, ez az urungi főnök. Oda jön a harcosaival, leöli az embereim nagy részét, és azt üzeni, hogy 50 000 fontot kér a földért.
Kérem, sir, urungi rabló vezér, és nincs joga ilyesmihez, mondta a tábornok.
Vannak ugyan még független törzsek és területek. Az előbb éppen egy ilyesmiről volt szó. De a Szenegál déli részén csak erdei néger törzsek élnek.
És miben lehetünk szolgálatára? Kérdezte kissé bizonytalanul az államtitkár.
Adjanak nekem egy kis hadsereget kölcsön.
Oda megyek,
felakasztom ezt a csirkefogót, és érvényesítem az opcióban biztosított jogaimat. Végre is ez egy szerződés, amit a francia állammal kötöttem, és ott fehéreket gyilkoltak. Továbbá
zsarolnak.
Szóval azt hiszem nem lesz akadálya, hogy egy büntető expedíciót.
Kedves Sir Yolande, kezdte sóhajtva az államtitkár,
az imént egy fontos kis terület megszállásáról volt szó. Kinibalu földjéről, ami nagyon értékes lenne Franciaországnak, de nem tehetjük. Még kevésbé tesszük ott, ahol nem országos érdek parancsolja az erőszakot.
Miért nem?
Hiszen itt a gyarmati hadsereg arra való, hogy csirkefogókat megtanítsanak.
De az egyenlítőhöz, szólt közbe a kormányzó,
katonai expedíciót küldeni, hihetetlen költséges, veszélyes és nehéz. Utánpótlás kell, összeköttetés, szerelvények, könnyű üteg. A francia hadsereg csak teljes fölénnyel mehet oda, ami nem is. Küzdhetünk, csak büntethetünk, és ehhez iszonyú nagy apparátus kell ilyen távolságokra.
Azután meg, mondta az államtitkár, jól tudja, sir, hogy milyen rágalom hadjárat jön ki abból, hogy petróleumért, nyersanyag miatt büntető expedíciót indítunk.
Sajnos sok disznóság történik azon a tájon, meg arra felé nincs helyőrségünk, és évek kellenek, amíg kiépítjük odáig a gyarmati sereget.
Addig mindenki maga verekszik ki az igazát. Vagy megvásárolja a rablókat, vagy maga is rablóbandát szervez.
Diplomácia és erőszak, türelem, okosság, harc dönti el a dolgot. A gyarmati véderő csak a biztos, egyenes úton terjeszkedik az állam pénzügyei szerint.
De én ebben nem nyugszom bele.
Hát nem adhat kölcsön nekem spáhikat, meg ilyen légiós katonákat, akik oda kísérnek. Sajnos nem. Legokosabb ször, ha oda küld valakit, és egyezkedik a főnökkel. Talán beréri kevesebbel. Ezt tanácsolja, hogy én zsaruló gyilkosokkal egyezkedjek? Ezt análja ön, mint állam egyik legfőbb hivatalnoka? Kiejtette szeméből a monokliát, és idegesen tisztogatta. Ezt én, mint magánember ajánlom. Mint államtitkár sajnos nem adhatok önnek légionárusokat. Egyéni megoldást kell találni, a ször. Denham grófja keserű mosollyal emelkedett fel. Szóval szervezzek rablócsapatot, és ezekkel szervezzek, és így szerezzek érvény törvényes jogaimnak. Az ötlet nem rossz, felelte elgondolkodva az államtitkár. De ő lordsága homlokán kigyúltak a szeplők a felháborodás pirosságától. Az ötlet nem rossz, de mi angolok csak hadsereggel biztosítjuk a törvényt és a birodalommal kötött szerződések érvényét, nem rablókkal. Ahová én eddig jogorvoslásért mentem, ott szuronyok álltak mögöttem. És nem rablók, excellenciás uram. Ezt szeretném szíves tudomására hozni. Edgyalend Oliver gróf az igazság és az állam nevében csak a törvényes hatalom támogatásával tárgyal. Angliában ez így van. Az államtitkár hűvös arckifejezéssel emelkedett fel. Félek, ször, hogy ön tájékozatlannak tart. Különben nem részesítene ki oktatásban. Angliában talán lehet szuronyt kapni pénzügyi és ipari tranzakciók sima lebonyolítására. Bár ebben talán tévedször, de egészen bizonyos, hogy francia szurony még akkor sem indul el, ha a leghatalmasabb petróleum leletről van szó. De önnél, ször, semmi akadálya. Szerezzen szuronyt, és menjen oda verekedni, ahol már annyian verekedtek saját kockázatukra, a vagyonukért, ha a benszülöttek azt akarták, hogy meghátráljanak. Hogy érti ezt, excellenciád? Kérdezte Jolent szintén hűvösen. Senki sem tilthatja meg az ön embereinek, ször, hogy fegyverrel védekezzenek rablók ellen. Aki gyáva vagy gyenge, az ne állami segítség után nézzen, hanem keressen más hivatást. Az olajkutatás az harcot is jelent egyben. De nem reguláris hadseregek, hanem bátor, elszánt emberek csapnak össze. Ön ezek szerint, hebegte felháborodva a lord, engem gyávának tart. Védekeztem a beállítás ellen, amely bennünket, franciákat vádolt. Nem hallottam még róla, hogy az angolok Borneóban szuronnyal egyengedték volna a Royal Dutch útját. Ön többet foglalkozott nyersolajjal, mint én. Tudnia kell, ször, hogy magántársaságokat csak végszükség esetén támogatnak katonasággal. A szurony, ször, nagy dob lesz, ha uniform is van mögötte, de magánkézben védekezés, ha bátor emberek használják. Köszönöm a rendre utasítást, felelte a lord pulykavörös arccal. Jól megjegyeztem, de talán elfelejtette, hogy Oliver Yalland nem expedíció vezető. Oliver Yalland gróf csak hadsereggel mehet büntetni. De nem francia hadsereggel, ször, mert csak a köztársaságért küzd a hadsereg. Hát majd szerzek magamnak hadsereget, de mögöttem csak egyenruha állhat, a törvény, a jog és a hatalom jelképe. Ezt talán méltóztassék megjegyezni. Az államtitkár orrcimpája megrezdült, és halkan hidegen mondta. A véderő akció rádiuszán belül minden sértett panaszát készséggel tekintetbe vesszük. De a Szaharán túl csak saját felelősségére utazhat a polgárember. De én nem vagyok olyan, mint a többi polgár. Talán igényt tarthatok más elbánásra? Ebben igaza van, ször, ön nem olyan, mint a többi állampolgár, hanem jóval idegesebb. Ezért részesült most is egy francia államhivatalnok részéről tapintatosabb elbánásban, mint aminőre okot adott. De mielőtt még a pulyka vörös jalant felelhetett volna, egy hűvös biccentéssel otthagyta. A lord két kezét zsebre vágta, egyikben kulcskarikáját, másikban néhány penit rázogatott, és izgatottan mondta. Rendben van. Majd én szerzek hadsereget, majd én bebizonyítom az államtitkár úrnak, hogy nem csak idegileg különbözöm az izén a jó viszontlátása, uraim, még hallunk egymásról. Egy biccentéssel leszaladt az autójához. A kapu előtt álló kocsiba ugrott, begyújtotta, de egy sofőr jött oda, és tiszteletteljesen figyelmeztette a grófot, hogy a jármű az ő autótaxia. Erre átült a saját kocsiába, és vadiramba rohant a Mamunia szálló felé.